Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Ezt nem lehet leírni, nem lehet elmondani, és azzal nem elégszünk meg. Gyere és lásd meg. Éld át te is, tapasztald meg te is. És hogyha visszalapozunk néhány verssel korábban, János így fogalmaz, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Kegyelmet kegyelemre. Nem lehet magyarázni, nem lehet definiálni. Amazing grace, érthetetlen kegyelem. Aki benne él, csak az érzi, talán egy kis szeletét az egésznek. Kedves testvérek, a kegyelem az nem érdem. Nem lehet kiérdemelni, nem lehet érte megdolgozni. Isten ajándéka. Nem azért választott ki Isten, mert bárkinél különbek lennénk, hanem azért, mert szeret. Ezt a címet választottuk ennek a mostani bizonságtételnek, hogy kegyelem 40 éven át. És hogyha Izrael népére gondolunk, tegnap is hallottunk belőle bizonságtételt. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett az Úr, már 40 esztendeje a pusztában. És mi történt ez idő alatt? Nem lett rongyossá a ruha, nem dagad be a láb. Láttuk a testvérünket, lelkipásztor testvéremet, családjának egy részét, itt vannak. Emlékezz vissza, hogyan vezetett Isten. Izrael népe, a választott nép átélte ezt. És ott a 40 éves pusztai vándorlásban is felragyogott Isten kegyelme. A manna, a fűrjek, a kősziklából fakasztott víz. Mert Isten az ő ígéretét beteljesíti. Nekünk itt Magyarországon is megvan a mi 40 évünk. Sokat emlegetjük még mindig, és ott van benne Isten kegyelme. Abban a bizonyos 40 évben is lehetett hívőnek lenni. Lehetett megtérni, újjászületni. Az én életemben is akkor történt. Lehetett összejönni Isten tiszteletre az idő alatt is. És mondhatnánk még egy-két villanásszerű gondolat magyarok történelméből a súlyos, vesztes világháború után Isten kegyelme felragyogott az ébredésben. És még mindig sokan vannak, sok gyülekezetben, olyan idős testvérek, akik ebben az ébredési időben jutottak hitre. Meg nekünk is van Mohácsunk, ami után jött a reformáció. Isten kegyelme felragyogott. És sorolhatnánk még. Személyes életünkben is mondhatjuk, hogy Isten kegyelme hogyan ragyogott fel, hogyan emelt ki. János sok szép dolgot elmondott rólam a bevezetőben, hadd tegyem hozzá azt, hogy nekem élnem sem kellene. Emberi terv szerint. Hiszen a szüleim 4 gyermeket terveztek, és én a 7. vagyok. És még utánam is született egy testvérem. Ember tervez, Isten végez, ahogy szoktuk mondani. Istennek ez volt a terve. És éppen 40 évvel ezelőtt vártak a szüleim arra, hogy én is megszülessek. Kegyelem 40 éven át. Kegyelem az anyagiakban, erről is hallottunk tegnap este is, és azt gondolom, hogy többen tudnánk erről bizonyságot tenni, hogy Isten hogyan hordoz bennünket. egy olyan példa előttünk testvéreimmel együtt, szüleink élete, ahogy az a tisztagú család gyakorlatilag egy fizetésből élt, mert édesanyám otthon nevelt bennünket, édesapám megdolgozott a vasútnál. És egy fizetésből tízen nem csak éltünk, hanem édesapám építkezett, nem vett fel hitelt, és felépült a ház. És közben mindig volt kenyér, volt ruhánk, és minden, amire szükség van. Szüleink elmondtak egy különleges bizonságtételt, még a 70-es évek közepe lehetett, amikor egy karácsony előtt arra gondoltak, hogy hát itt vagyunk már az ünnep közelében, és van 300 forintunk. Most lesz karácsonyfa, lesznek ajándékok, vagy pedig az Úrnak odaadjuk azt, ami az Úré, és akkor mindez most elmarad. Imádságban Isten elé vitték a kérdést, és mint komoly hitben élő emberek azt mondták, ami az Úré, az Úré. A tized az Úré. Visszük az Úrnak. Édesanyám mondta, hogy mikor hazament, a postaládában talált egy értesítést, hogy menjenek a tanácsházára, mert valami nagy családos segélyt fognak kapni. 300 forint az Úré, és a nagy családos segély 700 forint. Több mint duplán visszakapták. Mert nem féltek attól, hogy visszatartom az Úrét, mert nekem szükségem van rá. Odaadom, mert az az övé. És ő gondoskodik arról, hogy több mint duplán visszakapom. Ez óriási példa volt, és mind a mai napig az előttünk. És ha már a Okány neve elhangzott, ott is volt egy nagyon különleges megtapasztalás, éppen 6 évvel ezelőtt, amikor templom felújításban voltunk. Sajnos egy nehéz örökség a református egyházban, sok kis faluban, hogy ott van egy hatalmas nagy templom, és fogyó lakosság. És már a templomba is alig járnak. Télen azt fűteni, fenntartani, egy nagy épület. De hát életveszélyessé válik a templomtorony, és ott áll az iskola mellett, és ha az egy viharban ledől, milyen tragédia. És Isten indított, hogy kezdjük el a templomot felújítani. Na de miből? Nem mondom el az egész történetet, csak az utolsó mozzanatot már, amikor 2007 évelején körülbelül egy 10 milliós munka volt még, ami fontos volt. Istennek hála Békés Csabán sikerült találni egy, mint az Isten evangélikus presbiter testvért, aki építész volt, vállalkozó. És mondom neki, hogy Laci, kellene folytatni a templom felújítást, de nincs rá pénzünk. Körülbelül a tizede megvan. De én hiszem azt, hogy mire készen lesztek, és ki kell fizetni, addigra meg lesz. Elmered így kezdeni? Azt mondja, hogy Zoli, kezdjük. Nem biztos, hogy túl sok vállalkozó elkezd így a munkát. Sok-sok imádság nem csak a vasárnap délutánokon, hanem amikor Isten a szívünkre helyezte, tényleg úgy telt el ez a nyár is, szépen haladt a munka, és időnként úgy számolgattuk, havizárás, hogy állunk, mennyi kell még. És közben, ugye azon a nyáron a debreceni gyülekezet meghívott, de ami még ettől is fontosabb, Isten hívott engem Okányból 10 év után, hogy Debrecenbe kerüljek. És akkor már megtörtént a választás, megbeszéltük az időpontot, szeptember 30-áig leszek Okányi lelkipásztor, október 1-től debreceni. Szeptember 30-a vasárnapra esett. szeptember 28-a, az utolsó munkanap, okányi lelkészként, péntek reggel, és tudtam azt addigra, hogy már csak 1 millió forint hiányzik. És aznap délelőtt a postás hozta ugye a szükséges dolgokat, egy banki kivonat is érkezett, amelyen éppen 1 millió forint adomány volt. Nem mondom azt, hogy nehezen hittem el, de valami hatalmas csoda volt ezt megélni. És nagyon megható. Persze Istennek humorérzéke is van. Nem egy héttel előbb jött, hogy az utolsó hét már kicsit kényelmesebben teljen. Az utolsó nap. És aztán nyilván láttam, hogy honnan jött, felhívtam ezt a testvért, aki Okányi elszármazott, de már máshol él az országban, és megköszöntem neki ezt az adományt. És azt mondta, hogy ó, hát semmiség, Isten a szívembe hozta az én szülőfalumat, és így tudtam gondolni. És elmondtam neki azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, amit ő nem tudott. És akkor ő is elkezdett sírni, és azt mondta, hogy hála az Úrnak, de ne tessék ezt a gyülekezetbe elmondani, hogy honnan van, hogy kitől van. És vasárnap, az utolsó vasárnapom abban a gyülekezetben hirdettem, hogy testvérek, ki tudjuk fizetni a munkát. Mert valaki küldött egy adományt. Még így a végére pont annyit, amennyi hiányzik. És nem is kérdezték, hogy ki volt, vagy ha kérdezték, azt mondtam, hogy nem mondhatom el. Isten csodálatos munkája. Kegyelem az anyagi kérdésekben. Merünk-e Istenben bízni, hogy tényleg meg lesz a kenyér, meg lesz a szükséges dolog, meg lesznek a milliók, ha éppen arról van szó. Kegyelem az újjászületésben, hívő szülők gyermekeként. Nem emlékszem olyan vasárnapra, amikor én otthon maradtam. Kivéve egyre, 10 éves koromban megpróbáltam a szüleimet, hogy kicsit tovább alszom. Hát én már nem tudok elkészülni. 10 óra előtt, 10 perccel otthon maradok. Azt mondom, semmi baj. Rám zárták az ajtót, itthon maradsz. Borzalmas volt. De előtte pici gyerekkoromtól kezdve, mint hogy itt is vannak kicsi gyerekek. Ott voltam a gyülekezetben. Imádkoztunk, Bibliát olvastunk. Ez természetessé vált. 1989 nyarán én rádöbbentem arra, hogy mindez hiába, hogyha az én szívemben nincs helye Jézus Krisztusnak. Ha én most meghalnék, elkárhoznék. Erre döbbentem rá. Napokon, heteken keresztül Isten munkálkodott bennem, és aztán, hát éppen ellenkezőleg, az én életemben Isten felhasználta Billy Graham hívószavát is, 89. július végén, amikor a Népstadionban szolgált. Előre mentem, és azt mondtam, hogy most már így nem csinálom tovább. Kegyelem, hívő családban is megtérni, újjászületni, hogy ne csak érezzem a kávé illatát, hanem igyam, és tudjam meg én személyesen, hogy milyen íze van. És ne csak másoktól halljak erről. Kegyelem a házasságban. A mai világban azt gondolom, fiataloknak egyik nagy küzdelme a keresztény közösségekben, hogy hogy találok hívő társat. Hiszen fele másikában nem szeretnék élni. De hát azt mondják a mai hívő keresztény lányok, hogy hol vannak a hívő fiúk, mert én nem ismerek ilyeneket. És fordítva, nagy küzdelem ez, és nagy ajándék, kegyelem, amikor Isten megadja. Örülök, hogy nincs bent a feleségem, mert nem örülne annak, amit mondok. Nagyon hálás vagyok Istennek érte. a szolgálatban együtt lenni, egymást erősíteni, támogatni. Óriási dolog. Kegyelem a hétköznapokban. Itt egy konferencián csodálatosan érzi magát az ember. Vannak hétköznapok. Templomkert takarítás, járdasöprés. Ez is hozzátartozik az életünkhöz. Éppen szombaton, most, ahogy 3 nappal ezelőtt, vagy hogy vagyunk, úgy egybe folynak itt a napok, kint söpörtem a járdát a templom mellett, és jött egy fiatal asszony, látszólag zavart volt. Oda jön hozzám, és azt mondja, hogy látom, zárva van minden, nem is akarok zavarkodni, csak igazából beszélgetni szerettem volna, úgy leülni és beszélgetni. Mondom, nincs akadálya. A kaput ki lehet nyitni, bemehetünk, leteszem a seprűt, és meghallgatom. Hosszabb beszélgetés lett ebből. Legalább egy órán keresztül sírva mondta el, hogy hogyan kuszálódott össze az élete. Elmondta azt is, hogy tudom, hogy kell havi 500 ezeret keresni. De békességem nincs. Azt hol lehet kapni? És elmondta nagyon őszintén, hogy ő úgy ült be az autóba, elhatározta, A verzió, hamarabb állok az Isten elé, mint ahogyan ő szólítana. B verzió, ha esetleg itt az egyháznál van, aki meghallgat, akkor neki ezt elmondom. Örülök, hogy eljöttél és elmondtad. Eszembe jutott az, hogy nem is olyan régen egy 19 éves fiatalembert kellett temetnem, aki teljesen egészséges volt, mindene megvolt, csak éppen valami miatt véget vetett az életének. És ami ott akkor átment a gondolataimban, de kár, hogy nem találkoztunk. Miért nem jött el egy ifire, egy péntek este, hogy hallott volna valami olyan lehetőségről, amiről addig még nem. És most el kell temetni. Milyen nagy kegyelem az, hogy itt van ez a fiatal asszony, és nem a családtagok jönnek, hogy mikor lesz a temetés. Kegyelem. És nem értem. És olyan jó ezt tudni. Hallottam egyszer egy éneket, nem ismerem, és már a kezdő sorára sem emlékszem, hogy valakitől megkérdezzem. Egyetlen egy sor maradt meg bennem. Lehet, hogy valaki erről felismeri, és ez sem szó szerint, hanem az üzenet. Nem azért, aki én vagyok, hanem amit te tettél. És nem azért, amit én teszek, hanem aki te vagy. És ez a kegyelem. Nem én, hanem Jézus Krisztus. Nem amit én teszek, hanem az, amit ő tett értem. A kegyelem nem érdem, hanem ajándék. És ez ingyen van. Krisztusért. Nem mi dolgozunk meg érte. A királyi mennyegző története, a nagy vacsora története ismerős. Ki állja ott a vendégségnek a költségeit? Van belépődíj? Mennyit kell fizetni, és akkor bejöhetsz, még egy új ruhát is kapsz, leülhetsz az asztalhoz, és választhatsz. Persze módjával, nem úgy, hogy tripláját vagy ötszörösét szedem ki, és aztán megy a kukába. Ki állja a költségeket, ha nem az örökkévaló Isten, és nem én. És ő meghív, gyere! És a hivatalosak, akikhez szól a meghívó, nem jönnek, akkor jönnek mások. Ingyen, kegyelemből. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ki állja a számlát? Nem mi. Jézus Krisztus már előre kifizette. Ez a kegyelem. Hogyha van belépő a mennybe, akkor az nem más, mint a kegyelem. És az Úr Jézus Krisztus által ez tényleg, tényleg a miénk lehet. Amiről néhány gondolat erejéig szeretnék még szólni és bizonságot tenni, az a kegyelmi idő. Mert van ilyen is, kegyelmi idő. Ismét csak a címet hadd említsem, kegyelem 40 éven át, sokféle összefüggésében lehet ezt nézni, de ott van benne egy szám, a 40-es, és ez eltelik. Eltelik a 40 év. De a 70 is, vagy ha még több, akkor a 80 is, meg a 100 is. Vagy ha a 40-nél maradunk, akkor 3x 40 is, a 120 is Mózes életében eltelt, lejárt, és menni kellett. Isten nem véletlenül adta a kegyelmi időt, amivel nem lehet játszani. Az egyik nővérem bizonságtétele, amikor Isten elkezdett munkálkodni az ő életében, és rávilágított egy olyan bűnre, amit már elfelejtett, kisgyermekkorban követte el, a nagymamánkkal szemben. Egész konkrétan az történt, hogy abból az édességből, amivel nagymamánk mindig kínált bennünket, ő önként is vett. És ő ezt lopásnak vette. 20 év körül volt, bár gyorsan ki tudom számolni, 21 éves volt, amikor hiába halogatta tovább, nem tudom mennyi ideig, egyik este Isten nem hagyott nyugtot neki, és azt mondta, menj oda a nagymamához, aki egy külön kis házban lakott az udvarunkon, és kér tőle bocsánatot, rendezd ezt el vele. És tovább nem tudott ellentállni ennek. Lement és elmondta, vitt még egy kis pénzt is, hogy kárpótolja a nagymamát, aki természetesen megölelt, és azt mondta, hogy ne csinálj ilyet, hát semmi baj nincs, rendben vagyunk. Ezt a pénzt használd az Úr munkájára. Így jött föl a nagyházba, lefeküdt, aludt, és másnap reggel 7 órakor, 8 órakor és 8:30-kor is nagymamánkat nem láttuk. Míg édesapám be nem feszítette az ajtót, és ott feküdt békésen, de már csak a teste. A kegyelmi idő lejárt. 1986. november 21-22 éjszakája. Ha csak egy napot halasztott volna még a nővérem, nem lett volna rá lehetősége, hogy megtegye, hogy elmondja a nagymamának. Nem büszkeséggel mondom azt, hogy én pedig évekig halasztottam egy bűnömnek a megvallását, a rendezését. Általános iskolás 5.-6. osztályos lehettem körülbelül, rajzszakkörös voltam, de nem tudok olyan szépen rajzolni, mint Tibor. És több munkám, majd tovább küldött a rajztanár, díjazták, és egy alkalommal is így volt, szólt a tanárnő, hogy Szoli, nyertes az egyik munkád, Budapestre kell menni, Debrecenből, ott átvenni a díjat, micsoda nagy dolog ez. És kérdeztem, hogy melyik munkám? És ő körülírta, hogy körülbelül melyik, és nekem gyanús volt, hogy az nem az enyém, hanem az egyik osztálytársamé. De nem mertem szólni. Elmentem Budapest, ugye jól esik az embernek, hogy előre hívják, átadják a díjat, hát egy gyereknek főleg. És ott megbizonyosodtam arról, hogy a gyanúm nem alaptalan, ez tényleg nem az enyém. De hát most itt kinek szóljak. Átvettem a díjat, és mélységesen hallgattam erről. Milyen ügyes ez a fiú, milyen szépen dolgozik, hallottam, és én meglapítottam, mert nem az enyém volt. Akárhányszor megláttam az osztálytársamat, mindig eszembe jutott, hogy rendezni kell vele. Templomba jártam, imádkoztam, hívő családban nőhettem fel. Akármikor eszembe jutott, mindig úgy zárójelbe tettem, és majd egyszer elfelejtem, és kész. Nyolcadikba alig vártam, elballagunk, megyünk egy új iskolába, és akkor többet nem látom ezt az osztálytársamat. Így is történt, elballagtunk, új iskola, új osztály, és Isten humorérzéke abban is megnyilvánult, hogy újra osztálytársak lettünk. Senkivel mással, csak ő vele, középiskolában is. És akkor még mindig nem tudtam, hogy miért. A kegyelmi idő még tartott. Aztán az első év után, 88-ba kezdtem, következett a 89 nyara, és azt mondtam, hogy most már nincs tovább. Ezt most már nem cipelem tovább. És elmentem az osztálytársamhoz, és elmondtam neki, vittem én is magam egyszerűségében a kárpótlást. Persze ezt megelőzte az, hogy édesanyámnak mondtam el először, és imádkoztunk, bocsánatot kértem, és mondta, hogy el kell menni az osztálytársadhoz is, és ettől féltem. De elmentem, ő nagyot nevetett az egészen, én pedig megszabadultam attól a tehertől, ami éveken keresztül nyomasztott. És azt mondtam, hogy miért vártam ezzel eddig? Történt egy sajnálatos esemény, ezt követően az osztálytársammal egy nagy baleset, kimaradt az év, neki átment másik iskolába, többet már nem is kellett látnom. De egészen addig, amíg el nem rendeztem vele, amit el kellett, ott volt és naponként láttam. Kegyelmi idő. Tavaly évelején kiderült az, hogy a feleségemnek az édesapja súlyos beteg. Rákos daganatot diagnosztizáltak, áttétes. És hát az ember azt mondja, mit tehetek ilyenkor? Tényleg nagyon Isten elé vittük ezt a kérdést, és azt mondtuk, hogy te tehetsz bármit. Meggyógyíthatod, elviheted. Nyáron műtét volt, aztán erősödött. Aztán novemberben váratlanul az édesapám éjszaka rosszul lett, kórházba került. És még azon az éjszakán, ugye kaptuk a hírt, azonnal bementünk utána az egyik bátyámmal, és ott édesapám mondja nekem, hogy ha az Úr hazavisz, akkor a temetés az hogy legyen, és elkezdett rendelkezni. Istennek hála, a feleségem édesapja itt van közöttünk. Az orvosi eredmény azt mutatja, hogy minden rendben van, tünetmentes. Persze nem olyan könnyű, de itt van. Édesapámat pedig több mint fél éve már nem látjuk. Mert lejárt a kegyelmi idő. De azt hiszem, és tudom, hogy a mennyei dicsőségben együtt leszünk. És ő már ott vár. És ez nem a mi érdemünk. Ez Isten kegyelme, hogy ő megváltott. Van kegyelmi idő, és ez jó, hogyha mi komolyan vesszük. És ez ma van. Ma van a kegyelem napja. Úgy belegondoltam abba is, testvérek, hogy itt lehetünk konferencián. Szabadon lehet hirdetni az evangéliumot. Hát ez nem kegyelem? Nem leskelődnek ránk itt az erdőből, fák alól, hogy mi történik, itt nem hallgatóznak, senkit nem küldenek el a munkahelyéről. Volt ilyen időszak is. És lehet, hogy lesz is. Nem lesz mindig könnyű. De most kegyelmi időt élünk. Szabadon. Lehet szolgálni. Lehet hirdetni az evangéliumot. Lehet hívni megtérésre embereket. Lehet megszabadulni. Óriási dolog. A világ nem minden pontján van most így. annak, akik életükkel fizetnek a hitükért. Mint ahogyan az első században is már, ma is. Mi még most egyelőre ezt nem látjuk. És még egy utolsó területről röviden hadd szóljak. A kegyelem egy támadási terület a hívő embernél, amit az ördög letámad. Én ezt így tapasztalom. Az egyik szép énekünk így fogalmazza meg, mikor a sátán megkísért és vádol megbánt bűnökért. Talán ismerjük ezt az éneket. Vádol a megbánt bűnökért. Lehet, hogy azt mondja, hogy te már hívő vagy. Megszoktad azt az életformát, hogy reggel, amikor fölkelsz, kinyitod a Bibliát, és elolvasod az útmutató szerint a nap ígét. Jó, tegyed. Olvasd a Bibliát. De azért ne vedd annyira komolyan. Lehet, hogy azt mondja az ördög, hogy a keresztény ember az imádkozik. Jó, imádkozzon. Imádkozz csak minden nap, vagy napjában többször, de ha lehet, váljon gépiessé az imádságod. A gondolataid ne is legyenek ott. Le van tudva, elmondtál egy imát, kész, rendben. De ne vedd már azt annyira komolyan. Elmész az Isten tiszteletre? Na jó, menjél. De ne figyelj annyira oda. Főleg ne az igére. Figyelj valami másra. Talán ferdén áll a lelkész nyakkendője. Foglalkozz ezzel. Talán valaki ott zörög, csörög melletted a padban. Vonj el a figyelmedet. Nehogy a lényegre figyelj. Nem baj, ha ott vagy, de ennyi elég legyen. Hétközben bibliakör, imakör, kis csoportos alkalom. Nincs neked más dolgod? Nincs mit csinálni? Le fogsz maradni? Na jó, szorítasz időd, menj el. De a szívedet ne nyisd meg. És ne tégy bizonyságot az örökké való Istenről. Sok mindent megenged nekünk az ördög, de az ő támadási felülete lehet, hogy leginkább a kegyelem. Én úgy megdöbbentem, amikor hitben élő emberekkel találkozom, akár 40 éves, ha már itt tartunk ennél a számnál, 40 éves hívő élet után egész komolyan azt mondja, hogy én már időnként elgondolkozok azon, hogy van-e nekem üdvösségem. Én egy gyalló bűnös ember vagyok. Egyáltalán van-e nekem üdvösségem? Egyáltalán kegyelmez-e nekem az Úr? És ez döbbenetes, amikor a kegyelem kérdőjelessé, bizonytalanná válik. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsát. Ha magunkra nézünk, akkor azt mondjuk, hogy nem mehetek a mennybe. Prédikálhatok én évek, évtizedek óta, nem szolgáltam rá, hogy a mennybe jussak. De ha nem magamra nézek, hanem arra, amit Krisztus tett értem, akkor azt mondom, igen. Nem érdem szerint van mindez, Istennek legyen hála, hanem kegyelemből. Ingyen, kegyelemből. Tegnap is hallottuk, Rubi testvérünk mondta, Pál apostol írja Timóteusnak, erősödj meg a kegyelemben. Ez nem olyan természetes. Megtértem, újjászülettem, X évvel ezelőtt, és most már minden simán megy. Erősödj meg a kegyelemben. Hát itt vagyunk, és hiszem, hogy mindannyian erősödünk ebben a kegyelemben. Mert Isten ezt a lehetőséget megadta most nekünk. Hála legyen neki mindezért. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy nem magunkra kell nekünk tekinteni, hiszen akkor elcsükkednénk, kétségbe esnénk, hanem tekinthetünk rád, és láthatjuk mindazt, amit te tettél értünk. Láthatjuk a véres golgotai keresztet, és láthatjuk mindazt, hogy ez nem egy véletlen baleset története, hanem te tudatosan odaadtad a te életedet értünk, a mi bűneinkért. És köszönjük, hogy ez az a kegyelem, amit megmagyarázni, felfogni nem tudunk, csak elfogadni. És ebben a kegyelemben élhetünk, amíg te megengeded nekünk. És köszönjük neked a kegyelmi idő tanítását. Urunk, te meghatároztad a mi életünk idejét. Mindennek rendelt ideje van. Annak is, hogy most itt vagyunk, hogy rólad bizonyságot tegyünk. És köszönjük, amikor te lelked által késztetsz bennünket valamire, amit meg kell tenni. Bocsáss meg, hogy sokszor emberi gyallóságunkból fakadóan halogatjuk, és annyi mindent elmulasztunk. Köszönjük, hogy te ismersz bennünket egészen, és a kegyelmi időt is így határozod meg. Szeretnénk ebben a kegyelemben élni, és szeretnénk ebben a kegyelemben megmaradni mind végig. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk. Amen.